Hitétkereső.
Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Ma 14 óra után a Kossuth Rádióban. A Pünkösd egyházi és népi hagyományai. Bakos Csaba műsora.
Talán az egyik legnehezebben értelmezhető ünnepünk a pünkösd. A néprajzkutató presbiter szerint igazán talán csak a megtért ember értheti meg. Erről a témáról többször beszélgettem Benedek Csabával.
A pünkösd neve a görög Pentekosztész szóból származik, ami 50-et jelent, azért is, mert a húsvéthoz kapcsolódik olyan formán, hogy az 50. napon van húsvét vasárnaphoz képest, pünkösd vasárnap, hogy az 50. napra esik. És tulajdonképpen ez az egyház születésnapja, úgy mondhatjuk, hiszen ekkor alakult meg az első ókeresztény gyülekezet. Egy mozgó ünnepről beszélünk, hiszen maga a húsvét miatt, hiszen a húsvét mozgó ünnep a tavaszi napi egyenlőségét követő első holtörte utáni első vasárnap, és ehhez képest 50 nap, tehát ahogy mozog húsvét a naptárban, úgy mozog vele együtt pünkösd is. Valóban így van, hogy a laikusok, a világi ember számára rendkívül bizonytalanság van pünkösd kapcsán, hiszen ahogy a karácsony, ugye Jézus Krisztus születésnapja, és a húsvét pedig ugye a keresztrefeszítés és feltámadás, úgy ezeket a világi ember is megérti, és van ugye régebbi pogány magyarázatok is, tehát ugye a Mitrász kultusz, illetve a fény győzedelmeskedése, ugye a sötétség felett ott kezdenek el hosszabbodni a nappalok karácsonykor, illetve húsvétkor pedig ugye a természet megújulásáról szoktunk beszélni, ugye a növények virágba borulnak, rügyeznek, és az állatok szaporodni kezdenek, tehát látjuk ezt a megújulást, ahogy új erőre kap a természet, viszont a pünkösnél ilyen annyira nem fogható meg, és mivel, hogy ráadásul fizikai valója sincs a hétköznap életben, úgymond a világiak számára, így nagyon nehezen érzékelhető.
A Biblia milyen eseményeket jelöl pünkösd kapcsán?
A Szentírásban az apostolok cselekedetei második fejezete írja le ezt az eseményt. Hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támad az égből, ami betölti az egész házat. Lángnyelvek jelennek meg, és azok szétosztanak és leszállnak mindegyik őkre, és betöltekeznek a szent lélekkel.
Évről évre, évtizedről évtizedre hogyan változik a pünkösd megünneplésének szokása?
Alapvetően elmondható, hogy mivel a paraszti közösségek már most nagy részt felbomlottak, városon meg már nincsenek is semmilyen szempontból közösségek, így azok a hagyományok már nagy részt elvesztek, amiket szoktunk elemezni, illetve azok a paraszti hagyományok, amikben akár még a szüleink is felnőttek. Így elsősorban például mára munkaszünetes nappá változott ez az ünnepünk. Ugye a paraszti világban tudni kell, hogy a hármas ünnep, a karácsony, húsvét, pünkösd, azok óriási pirosbetűs ünnepek voltak, nem csak a kereszténységben, hanem a parasztság életében is. Olyannyira, hogy például még a pásztor Bicska tokon is rajta szokott lenni ez a három különböző színnel jelölt nagy ünnep. Tehát ezt még az egyháztól legtávol levő emberek is számon tartották meg, ünnepelték, megtartották, és ma pedig inkább azt mondanám, hogy ezek ilyen dologtalan napokká váltak, tehát például wellnessbe mennek nagyon gyakran ma már az emberek, vagy valamilyen olyan szabadidős tevékenységet folytatnak, amely például a paraszti társadalomban teljesen ismeretlen volt. Maga a szabad idő ilyetén fogalma, szabadidős tevékenység ilyen fogalma nem létezett. Tehát ha volt egy kis szabadidők, akkor olyan dolgokat csináltak, amit akkor kellett csinálni, amikor kis szabadidő. Tehát nem volt szabadidő, hogy így fogalmazzak.
A családok életében milyen szerepet töltött be valamikor, és milyen szerepet tölt be most a pünkösd?
A hagyományos társadalomban, ahogy beszéltük is, nagyon sokféle népszokás és hiedelem fűződött ehhez a naphoz, illetve ez az ünnephez, míg a mai társadalomban én mindenképp azt mondanám, hogy azok inkább, akik valóban hívő emberek, azoknak az életébe töltben inkább fontosabb szerepet, tehát a hármas egységbe tagolódva, természetesen a templomba való ünnepi istentiszteleten protestánsoknál részvétel, illetve a pünkösdi búcsú, ugye a római katolikusoknál egyébként, ugye ez már a középkortól egészen a 15. századtól megvan a pünkösdi búcsú, Csíksopjod, és mára például ez arra változott, hogy egy össznemzeti magyarság ünnep lett. Ugye erről tényleg mindenki tud szinte a társadalomban, mindenki értesült. Családoknál pedig, ez is érdekes, mert ugye a parasztságnál a család az a gyermeket jelenti, a mai társadalomban pedig ugye a familiát értjük alatta. Tehát a familiánkban most itt elsősorban a hívők között például úrvacsoravétel, ünnepi istentisztelet, valamint ünnepi ételek kísérik ezt valamint. Egyébként a hívő embereknél természetesen az ünnepi ige hirdetés megbeszélése, ez például teljesen általános volt régen is, és ma is a hívő emberekre. És ugyanakkor mindenképpen szeretném elmondani azt, hogy ennél az ünnepnél, ahogy beszéltük is, hogy nehezen felfogható a hétköznapi ember számára, ugye a hívő ember életében viszont egy csoda ez az ünnep, a legnagyobb ünnepek ugye egyike, és ez egy olyan dolog, ami a hitélettel kapcsolatos. Tehát ugye maga a hívőség az a keresztény embernek a Jézus Krisztushoz kapcsolódást, a megtérést jelenti. Ez ugye úgy is szokták mondani, hogy megszentesülés, és ugye a megigazolás, ez két különböző dolog. Tehát szentek kívánunk. Ugye a hívő embert egyébként szentnek szoktuk nevezni. Tehát a szentek alatt nem azokat a híres embereket értjük, akik óriási hit elődeink voltak, hanem azok, akik eddig meghaltak Krisztusban, akik jelenleg Krisztusban vannak, és aki Krisztus visszajöveteléig ugye megtérnek, tehát maga az egyház, a kisbetűs egyház, az a hívők közössége, tehát ezeket mind alatta értjük. És maga a hívőség, ez a megszentesülés, az ugye egy pillanat az ember életében, amikor elfogadja Jézus Krisztust, tehát a megtérésnek szoktuk így általában mondani. De nagyon érdekes, hogy ez is, mint minden ember útja, ez is mindenkinél más és más, hogy így konkrétan mondjam, hogy az én életemben például ez teljesen másképp zajlott, ugyanis és nekem a nagymamám jó voltából, mielőtt még az eszem megjött volna, találkoztam Krisztussal. Tehát reggel felkeltünk be, este lefektünk be, imádkoztunk, és nagymama rengeteg történetet mesélt Jézussal kapcsolatban, meg hát mindig jelen volt a mindennapjunkban. Ezért én nekem nincs meg ez a megtérés, mert én úgy nőttem fel, hogy ebbe belenevelődtem, tehát tudtam valóságos személynek, és életemben így valóságnak éreztem Krisztust, és később kanyarodtam el, tehát én utána, amikor már ugye újra letettem aztán a bűneimet, az már nem megtérés volt, hanem egy visszatérés Krisztushoz. És akkor a megigazolás pedig az a folyamat, amikor egész életünkben színről színre meglátjuk Krisztus, vagyis folyamatosan vezet bennünket Isten. Ez azt jelenti, hogy egy hétköznapi világi és egy hívő ember között valójában nincsen különbség, csak egyetlen, ugyanazokat a hibákat mi is elkölthetjük, amit bárki más, ugyanazokat a bűnöket. De az a különbség, hogy mint a nyelveknél, amikor szoktuk mondani, hogy halott nyelv, hogy mi a halott nyelv, amit nem változik, ugye, amit nem beszélnek emberek, az nem változik már, az egy kőbe vésett valami, és ugyanígy van az embereknél is, hogy a Krisztus követő, hívő embernek az a taníthatóság a lényege, tanítványság, vagyis az ember tud változni Isten és Szentlélek segítségével, tehát amikor valami nagy hibát, bűnt elkövetek, és rám pirít egy hívő társam, hogy ezt nem kéne, akkor le kell borulnom, és azt mondani, igazad van testvérem, és igaza van Isten, bocsáss meg nekem, és amit csináltam, azt igyekeznem kell ugye jóvá tenni. Tehát ha ez nincs meg bennünk, mint hívő emberbe, akkor feltehetőleg nagyon rossz úton járunk, nem azon az úton, amit Krisztus szeretne. És az egész életünk, Krisztusban lévő élet pont erre mutat rá, hogy nekünk ez a feladatunk a világban, hogy minél jobban visszatükrözzük Krisztust, mert ő valójában keresztül vezet az életen, tehát fogja a kezünket és visz. Tehát az ő tanítására kell nekünk igazából figyelni.
Néprajzkutatóként milyen pünkösdi hagyományokkal, eseményekkel találkozott, milyenekkel ismerkedett meg a jelenlegi határainkon belül is kívül?
Ez azért is nagyon jó kérdés, mert még az előző két esetben, ugye a három piros betűs ünnepünkből ez a pünkösd, ahogy beszéltük, a legnehezebben megfogható, meg hát a legnehezebben is kutatható olyan értelemben, hogy a másik kettőnél azért még valamennyire megmaradtak szokások, de a pünkösd kapcsán kifejezetten mondhatjuk, hogy a legtöbb ilyen hagyományunk már elenyészett. Ha gondolunk itt például a pünkösdi király választásra, akkor az már egészen régen elenyészett, tehát már 20. században legtöbb helyen már az elején is elenyészett.
Pedig lehet, hogy lenne igény rá, hisz a kocsmában ingyen ehetett, ihatott a pünkösdi király, az a legény, aki a legügyesebbnek bizonyult a király választáson.
Igen, erről egyébként egészen sok adatunk van, néprajzi adatok is, számos leírásunk van erről a pünkösdi királyválasztásról, de maga Jókai Mór is az Egy Magyar Nábobban ezt megemlíti, ahol egy kunmadarasi példát vázol elénk, ahol két futamot kellett megnyerni, egy lovas futamot a győztesnek, de mivel döntetlenül végződött, ezért egy újabb próbatételt kellett végrehajtani a résztvevőknek, vagyis egy mocsárban élő kivert vad bikát kellett megfékezni, ami az egész közösséget rettegésben tartotta. És valóban így van, hogy ezeknek a legényeknek aztán egy évig ingyen lehetett inni a kocsmába, sőt minden tánc és egyéb mulatságról tudomást szereztek és hivatalosak voltak. Ezen kívül számos más kiváltságban részesültek, például ha tilalmas belegelt az állatok, nem büntették meg, de számos más büntetést is nem kellett kifizetniük, úgyhogy egész sok kiváltságuk volt. De számos próba volt, ahány közösség volt a Kárpát-medencében, annyiféle. Például Nádudvaron ezt a lovas versenyt tekézés és birkózás is kiegészítette, vagy pusztaszemesen győztes lovát virággal borították, és 10-20 fős lovas kísérte végig őt a utcán.
Pünkösdhöz kapcsolódó táncmulatságokról is hallottunk már, egyéb hiedelmeket is ismerünk, sőt tiltó ünnep is pünkösd bizonyos szempontból.
Igen, valóban így van. Egyrészt azt el kell mondanunk, hogy minden egyház tiltotta nagyon-nagyon sokáig, erről számos feljegyzésünk van különböző helységekből, a tivornyázást, és ezért számos esetben mindegyik népszokást, nevezetesen ezt a pünkösdi királyválasztást, a királynéjárást, a zöldágazást, a májfaállítást, azaz az összes mulatságot, játékot, zenét, táncot tiltott. Maguk a legények, illetve lányok előszeretettel szerveztek ilyenkor bálokat, illetve valamilyen mulatságokat, ahol aztán különböző módon nem csak az ismerkedés, hanem a mulatság is alapvetően előtérbe került. Kalotaszegen például a pünkösdi királyválasztást nem ismerték meg a királynéjárás szokását sem, de mégis óriási ünnep volt, háromnapos táncmulatságot rendeztek ilyenkor az egész vidéken. A párválasztással és udvarlással kapcsolatban is léteznek népszokások. Sárközben például a pünkösdi ladikázás volt, ami azt jelentette, hogy az udvarló legény egy díszes evezőt adott a választott lánynak. A mátkálás során a párválasztás került előtérbe. A paraszti társadalomban ennek nagyon komoly jelrendszerrel működő szokásvilága volt, tehát egy 8-10 éves lányt öltöztettek fel szép ruhába, a fején koszorúval, és úgy vitte ezt a mátkat állat. Koszorúba font kalást is, egy üveg bor például, de lehetett más étel is. Aztán, hogyha az udvarlás a háznál megfelelőnek találtatott, akkor ugyanígy viszonyozta ezt a lány, és a küldöncnek pedig néhány krajcát adtak, vagy valami édességet, valamivel megjutalmazták a lánykát. De ez az egész jelrendszer, ez a paraszti kultúra minden területén így volt. Vannak ilyen párosító nóták is, ugye Kara István kalapját ott felejti az ágyon, a vetett ágyon, amit magasra vetett a lány, és akkor, hogyha kihozza, hozd ki, jól is kalapom, hadd tegyen fejemre, hogy ne nézzem minden lány gyönyörű szemembe, és akkor, hogyha kihozza a lány, ugye akkor meg van engedve az udvarlás. Ez a mátkatál küldés is, meg ez a kalapot hagyás is egy olyan szép jelbeszéd, amivel nem alázzák meg a legényt, hanem hogyha mégis elutasítják, akkor is finoman történik ez a jelzés, nem kell megszégyenülnie, persze azért azt tudni kell, hogy az ritkán fordulhatott elő, hiszen már itt ezek gyermekkoruk óta ismerték egymást, egy közösségben nőttek fel, és azért az már tudva levő volt nagyrészt, hogy lehet-e ezt csinálni, vagy nem, de mégis azért egy finom jelbeszéd, egy jelrendszerrel adták egymás tudtára a szándékot is, meg ide is, meg oda is. Tehát egy szép, sokkal szebb nyelv, egy sokkal virágosabb nyelv, egy sokkal kedvesebb gesztus ment itt végbe, mint a mai társadalomba.
Az előző percekben jó néhány olyan pünkösdi szokásról is szó esett, amelyet már nem találunk meg a magyar vidéken, de például a májusfa állítás nem csak május elején, hanem pünkösd alkalmával is jellemző, és talán még találkozhatunk ezzel a szokással a vidéket járva.
Igen, ez valóban így van, hogy ez a szokás talán, ami a legjobban megmaradt még a mai napig. Valóban úgy van, hogy a májusfát, ahol május elején állítják, ott pünköstkor bontják le, de nagyon-nagyon sok helyen viszont pünköstkor állítják. Régebben egyébként elvitték és állítottak a templomban is, és ezt tilalmazta aztán az egyház, mert ott történtek olyan dolgok, hogy egy-egy gazda a legszebb gyümölcsfáját látta meg a templomban, és nyilván ez óriási felháborodást keltett benne, de nem csak májusfákat, hanem zöld ágakat, istállókra, kerítésekre, házakra kiraknak, amit hát korábban még ilyen gonosz rossz szellemek elhárításának magyarázatával kapcsoltak egybe, de a legtöbb helyen tulajdonképpen is ma is inkább ez divatos, hogy lányos házaknál helyezik ezeket el, ahol udvarlási szándékot fejez ki. Lehetnek ezek egyébként, ahogy említettük, gyümölcsfák vagy gyümölcságok, de lehetnek nyírfaág vagy egyéb más, vagy leggyakrabban nagyon sokszor például a bodzaág is. Van olyan is, amikor az ablakba teszik ezt a ágat, azért, hogy a boszorkányok ne tudjanak rajta bejutni, ez már nyilván a népi hiedelemvilágba vezet bennünket. Pányokon például az Zemplén megyében ott úgy történik ez, hogy énekelve mennek ki a közeli erdőbe, ott törik le ezeket a zöld gallyakat, és visszajövet elszórják a falu utcáin. A lányok itt összefogózva vonulnak végig, két lány kaput tartó keze alatt. A májusfa a pünkösdi ünnepeken is kaphat fontos szerepet, tehát ott, ahol május 1-én állították, ott ilyenkor döntik ki pünköskor. Galgamácsán például pünkös szombatján mentek a legények így a fáért az erdőbe, és aztán este hordták szét. Létezik még úgynevezett vámkerékállítás is, ez a csalló közben volt szokás, ahol egy 15 méter magas rúdra kocsikereket tettek, azt díszítették fel szalagokkal, különböző szalagokkal és boros üvegekkel. Erre az alkalomra neveztek ki egy bírót, ami a párokat elfogta, és a lányokkal bírságot fizettettek, amit aztán együtt, közösen, természetesen elmulattak. Akár a kocsmába, akár úgy, hogy vásároltak bort, és abból mulattak. Az egész Kárpát-medencére jellemző, hogy pünköskor vendégelik meg, vagy ajándékozzák meg, vidéktől függ a pásztorokat, illetve azokat, akik állattartással foglalkoznak. Vannak olyan helyek, például Hajdúböszörmény is egy ilyen település volt, ahol pünköskor minden csikóst, kujást, pásztort, csordást, kondást meg ajándékoztak, akik aztán kalácsot, bort és egyebeket kaptak ilyenkor. Túrkeviben pedig pünköst reggelén a csordás a feleségével és a gyerekekkel együtt megy végig a utcán, dudál, és akik hallják, a gazdák ilyenkor mennek ki a kapuba és adják át a ajándékaikat, illetve vendégelik meg tulajdonképpen őt kalácssal is, itallal.
Egyes területeken nem csak a pünkösdi királyt választották meg, de pünkösdi királynéről sem feledkeztek el. Melyek ezek a területek?
Magyarországot tekintve, Alföldön és Észak-Kelet-Magyarországon terjedt el a pünkösdölés, és annak különböző helyi variánsainak szokása, a Dunántúlon pedig a pünkösdi királyné járás. Az alföldi típus a lakodalmas menethelynek az analógiájára jött létre ez a népszokás. A mennyasszony, vőlegény, vőfé, kőszorús lány szerepelnek, és így mennek el a házakhoz. Választanak pünkösdi királyt és királynét is, fehérbe öltöznek át a lányok, gyölcsinget, gyolcsgatyát, árvalányhajas kalajba a fiúk, a kislajbiba, és akkor úgy mennek, táncolnak, énekelnek a házaknál, ahol aztán pénzt és ennivalót kapnak.
Énekre mondókára tudna példát adni?
Egyik legismertebb a mi van ma piros pünkös napja, holnap lesz a második napja. Királyné pálcája szálljon a házára, ha nem a házára, az úr asztalára. Lányok ülnek a toronyba, aranykoszorúba, arra mennek a legények, sárga sarkantyúba. Levenném a süvegemet, annak örülnétek, királyné pálcája szálljon a házára, ha nem a házára, az úr asztalára. Az is érdekes, hogy sok helyen a pünkösdi király és királyné mind a kettőt lány alakítja, fölöltözve mennyasszony ruhába, vőlegény ruhába, ilyen is létezik. Van olyan is például Turán, ahol nincsenek megkülönböztetett szereplők, hanem együtt mennek a lányok és a fiúk tánc lépésekkel házról házra. A pünkösdi énekszövegek között az is érdekes, hogy gyakran szerepelnek egyházi énekek is. Például a pünkösnek elesnapján Szent Élek Isten küldötte kezdetű egyházi éneket említhetnénk itt.
Hogyan kapcsolódik össze a népi hagyomány és az egyházi hagyomány a pünköst kapcsán? Látható-e nagy átfedés?
Olyan nagy átfedések nem láthatók a néphagyományok és az egyházi élet között. Az igaz, hogy az egyház mindig is igyekezett ráépülni a korábban lévő hiedelmekre, illetve szokásokra, vagy ugye tiltani ezeket, de igazi nagy átfedés nincsen a kettő között. Érdekes adalék lehet talán, hogy kiegyezés után Ferenc Józsefet pünkösd vasárnapján akarták királlyá koronázni, de valakinek csak eszébe jutott ott az udvarban, hogy ugye a pünkösdi királyság az ilyen rövid életű, és ezért aztán áttették pünkösd szombratjára a koronázási szertartást, hiszen a mondás is úgy szól, hogy a rövid életű, mint a pünkösdi királyság, és nyilván nem akartak ilyen analógiát teremteni ezzel.
Kedves hallgatóink, az előző percekben a pünkösd népi és egyházi hagyományairól beszélgettünk Benedek Csaba néprajzkutatóval, a Szolnoki Református Gyülekezet presbiterével. A hangmérnök Németh László nevében is köszönöm figyelmüket, Bakos Csabát hallották. Jó napot kívánok!